Jó napot kívánok, kedves nézőink, illetve hallgatóink! Hallassuk a Balaton hangját, ugyanis ez a Partkafé, benne pedig a megszokott két műsorvezető, Prinzinger Péter
és Mihálovics András.
Szerbusz, rég találkoztunk, tavaszodjon már végre a Balatonon, úgyhogy ez lesz a témánk, mert hogy március 7 és 16 között már egy nagyon klassz kis program, a Taste Balaton rendezvényel indul a balatoni tavasz. Ez olyan kick-off lesz?
Nagyon régóta vártam ennek a felvezetőnek a lehetőségét, mert nem tudom, hogy neked ez mennyire van meg, mint velencei tavi srácnak.
Esküszöm, hogy hangoztatunk.
A Balatonnal kapcsolatos kommunikáció, média kommunikáció az minden évben ilyen május környékén szokott berobbanni. Általában azzal a témával, hogy milyen drága lesz a lángos. A másik, ami ilyenkor elő szokott jönni, hogy hány étterem nem fog majd tudni kinyitni, az áremelkedés, meg az alapanyag, meg a munkaerőhiány, meg az energiaár, meg a minden miatt. Tehát én azért nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt a Taste Balatonos témát, mert végre nem ezzel kezdődik a Balatonról való kommunikáció, nem májusban és nem a lángos árháborúval, hanem februárban kezdődik a kommunikáció, egy nagyon szuper márciusi gasztrófesztiválnak, gasztró és kulturális fesztiválnak a beharangozásával, tehát valami pozitív, valami jó dologgal, hogy várjuk az embereket, várja az embereket a tavaszi Balaton.
Hányadszor van Taste Balaton?
Ez lesz a második, és nagyon reméljük, hogy ebből hagyomány lesz, majd harmadik, negyedik, sokadik, sőt, abban is bízunk, hogy előbb-utóbb ez kilép Magyarország határairól, és nemzetközi szintű programmá fog válni.
Hogy kell ezt elképzelni, hogy látogató szempontjából mi fog ott történni? Mondtad, hogy gasztró, kultúra, és nem mellesleg 1000% Balaton is lesz benne, de ez ilyen több helyszínes, ide-oda bolyongós, vagy egy központi rendezvény ezer programmal?
Ja, ha azt mondjuk az embereknek, hogy fesztivál, akkor általában egy nagy központi helyre, színpadokra, kitelepült szolgáltatókra gondolnak, meg belépőjegyre, meg ilyesmikre, és egy többnapos programra. Ez egy picit más, nem is picit, ugye ennek az a lényege egyrészt, hogy nem települnek ki az éttermek, a vállalkozók sehová, hanem a saját üzleteikben, a saját egységeikben fogadják a vendégeket, mégpedig 10 napon keresztül, ahogy mondtad, március 7-től 16-áig. Tehát a saját környezetükben, a saját otthonukban, a saját konyhájukban, a saját vendégterükben fogadják az őket, felkeresőket. A másik az az, hogy ez nem egyszerűen egy gasztronómiai esemény. Ennek a programnak a részesei olyan éttermek, olyan vállalkozások, borászatok lehetnek, akik vállalják azt, hogy a 10 napon belül, ha nem is minden nap, de a 10 napon belül valamilyen szabad szemmel észrevehető kulturális programot csempésznek bele a vendégtérbe. Ez lehet egy stand-up komedista, ez lehet egy képzőművésznek a kiállítása, lehet egy író-olvasó találkozó, lehet valamilyen workshop, meg annyi érdekes színes program ezen a 10 napon belül.
Honnan lehet tudni, hogy kik vesznek részt ebben a rendezvény sorozatban? Van valami egységes arculata is ennek?
Hát akár hiszed, akár nem, az interneten rejtegetjük az ezzel kapcsolatos információkat. Egyrészt ugye van egy tastebalaton.hu című weboldal, másrészt az ezen megjelenő tartalmakat Facebookon, Instagramon, közösségi médiában, Visit Balaton, mindenhol osztjuk, ahol tudjuk, meg azt látjuk, hogy mások is osztják. Tegnap olvastam például pont a Vilev Balatonon egy nagyon-nagyon kedves, nagyon-nagyon jó ráhangoló cikket, vagy éppen a turizmus.com-on.
Ez ugye visszük a zászlót ebben a műsorban is, hogy a Balaton az nem csak a nyaralásról, és nem csak a nyárról szól, és nem csak a vízparti élményekről szól. Ez ebbe a koncepcióba beleilleszhető, vagy bele kell, hogy illedjen, hiszen azért március közepén zárul ez a dolog, tehát ez viszonylag korai történet, ez pont alkalmas arra, hogy bebizonyítsuk, hogy lám márciusban is érdemes lemenni a Balatonra, mert klassz dolgok történnek.
Persze a múltkor meg azt mondtuk, hogy januárban is érdemes a Vazarellire, tehát az a helyzet, hogy ha megnézzük, hogy a Balatonnak a vendégforgalma egy éven belül a hónapok között hogyan oszlik el, nincs mit szépíteni rajta, a január és a február a két leglaposabb hónap. Ekkor is van mit csinálni a Balatonnál, de Isten igazában ez a Taste Balaton, ez tulajdonképpen a balatoni szezon vagy évad nyitó esemény, és ez a minőségében, a kiterjedtségében, a népszerűségében, ez már az első év után is nyugodtan mondhatjuk, hogy ez meg is látszik.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy már volt előzménye, mert ez lesz a második rendezvény, ahogy elmondtad, megnőtt a forgalom az első rendezvény hatására is, tehát akkor többen ültek, a dugó volt az M7-essel lefelé?
Azt nem tudom, hogy volt-e dugó. Én tavaly több Taste Balatonos programon is részt vettem, azt tudjuk mondani, arról tudunk beszámolni, hogy azért az elmond valamit a dolognak a sikeréről, hogy a tavaly közreműködő 26 étterem közül az idén 25 jön velünk tovább, vagy 24, mert most nem vagyok teljesen biztos. Tehát a vállalkozásoknak, akik részt vettek tavaly ebben a programban, a túlnyomó többsége elégedett volt azzal, amit forgalomnövekedésben kapott, sőt, nagyon sokan jelezték a csatlakozási szándékukat, hogy ők is szeretnének a Taste Balaton program részesei lenni. Ez most úgy néz ki, hogy összesen 40 helyszínen lehet majd jókat enni, jókat inni, jókat beszélgetni, kulturális programon részt venni, amiből 25 úgymond a kemény mag, és van 15 úgynevezett Taste Balaton Plus kapcsolódó helyszín.
Ti ott lesztek, kitelepültök? A BB365-tel? Hát
nekünk szerencsére nem kell kitelepülnünk, mert ugye az a szerencsés helyzet van, hogy van kerékpáros központunk Füreden, Földváron, Keszthelyen, Badacsony-Tomajban, sőt Kapolcson is. Tehát ez azt jelenti, hogy viszonylag pici logisztikai feladat megszervezni, hogy lehessen e-bike-hoz jutni a Taste Balaton bármelyik helyszínén, vagy bármelyik helyszínéhez közel. Sőt, mi több, kifejezetten ajánljuk is egy borkóstolás után inkább ne autóval, hanem inkább biciklivel térjenek vissza a vendégek a szállásukra. De van olyan program is, ami konkrétan kifejezetten kerékpárral. Egy kis gasztroélmény, egy kis borélmény, egy kis balatonélmény, egy kis kerékpár.
Reméljük az időjárás is jó lesz hozzá, bár egy igazi kerékpárost ugye az zavar a legkevésbé.
Hát ugye erre szoktuk azt mondani, hogy rossz idő nincs, csak rossz felszerelés, de kétségtelen volt már olyan március, aminek a közepén hullott a hó és mínuszok voltak, meg volt olyan is, amikor 20 fok volt.
Igen, na reméljük most az utóbbi következik be.
Parti arcok. A Part Café portré rovata.
Vágjunk is bele egy kicsit részletesebben ennek a program sorozatnak a taglalásába, és egy szakértő vendég fogadta el a meghívásunkat, hogy Csapodi Balázs ötletgazdája a Taste Balatonnak, ráadásul aki erről az oldaláról nem ismeri, a Kistücsök Food and Room tulajdonosaként biztos találkoztak már a nevével. Szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat.
No, először is rengeteg címed van, én felidéznék néhányat, a Pannon Gasztronómia Akadémia elnöke, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia tagja, voltál az év vendéglőse, Gundel Károly díjat nyertél, életműdíjat a Balaton Ünnepe Fesztiválon. Honnan jött a pályádba ez az egész gasztronómia, és ezen belül a Balaton is? Aki ezt nem tudná, mert mondjuk a Kistücsökben nem beszélgetett veled erről.
Igen, a Balaton az adta magát, hogy a Balatonon nőttem föl, tehát egy éves koromban költöztünk a szüleimmel a Balaton mellé, és azóta ott élek.
Hova helyileg?
Siófokon lakom, aha, és Balatonszemesen van a éttermem, szállodám. És én tényleg elmondhatom azt, hogy a Balaton szerelmese vagyok, mert már egészen kiskoromban rajongtam a Balatonért, és nem csak nyáron, nem csak akkor, amikor lementünk a strandra és fejelgethettünk a vízbe, hanem akkor is, amikor tavasszal elmentünk és hatalmasakat túráztunk, vagy ősszel, amikor elmehettünk és segíthettünk a borászoknak, és szüreteltünk és kaptunk egy kis zseppénzt, vagy télen, amikor hát az én gyerekkoromban szinte minden télen befagyott a Balaton, és olyan jégkard válok voltak, olyan jégfesztiválok voltak, hogy azóta is úgy emlékszem vissza rá, hogy milyen fantasztikus volt, és ami még számomra egy ilyen meghatározó élmény, az a rianás hangja. Tehát azért, amikor az ember a jégen ott korcsolyázik, egy szikrázó napsütés van, gyönyörű a táj, gyönyörű a Balaton, az a Balaton, amin éppen akkor korcsolyázunk, és tudjuk, hogy nyáron ott szoktunk fürödni, térdig érő víz van alattunk, és közben halljuk a rianás hangját, tehát az valami azul, ami eszméletlen élmény.
Megvan nekem is egy másik állóvízről, de megvan a rianás hangja.
És akkor a kérdésedre a másik választ, tehát innen van a Balaton, az pedig, hogy hogyan lettem vendéglős, vendéglátós. Én nekem már az apám is a vendéglátásban dolgozott, őnek is saját étterme soha nem volt. Ő még a régi állami rendszerben nagy cégeknél dolgozott üzletvezetőként, és akkor engem mindig úgy vitt magával, amikor nyári szünet volt, hogy na gyere most akkor éppen itt dolgozom, ezt csinálom, állom, és akkor beavatott így a szakma szépségébe, úgyhogy én meglettem fertőzve, és azóta tart ez a fertőzés, nem tudtak kigyógyítani belőle, és imádom a vendéglátást, imádom a régiónkat, imádom azt az egészet, ami körülvesz, ezt az igazi, én úgy szoktam mondani, hogy Kistücsök érzés, Kistücsök feeling, én ebben élem az életemet, és nem is tudom elképzelni, hogy mással foglalkozom.
Most, hogy ilyen egészségügyi fogalmakat használt, hogy fertőzés, az jut eszembe, amit mindig szoktál Balázs mondani, hogy a Balatont azt receptre kéne fölírni mindenkinek.
Igen, ezt én nagyon komolyan vallom, mert egészen más hangulata van mondjuk a nyárnak, de mondjuk az őszi, téli, tavaszi időszakban ez tényleg egy olyan gyógyító hatással van, az a csend, a nyugalom, a nagy balatoni séták, az a levegő, ami ott van, vagy akár azok az ételek, vagy azok az italok, amik onnan abban a régióból származnak, az tényleg gyógyítja nem csak a testet, hanem a lelket
is. Ezt tapasztalatból mondom, hogy ez így van. Mentem már le, hogy a hátam közepére kívántam az autóutat, és hogy most még a Balatonig is el kell menni, és utána kisimult minden, úgyhogy nagyon klassz, és nagyon találó mondás. Gyakran idézzünk egyébként ebben a műsorban e mondat kapcsán is. Vissza egy kicsit a pályához. Emlékszel az első munkahelyedre, vagy az első fizetésedre, ami, és ez már egyből a gasztróhoz kapcsolódott?
Igen, én már a nyaraimat általános iskolában is úgy töltöttem, hogy elmentem nyáron dolgozni, aztán középiskolában még inkább. Az első olyan hely, ahol fizetést kaptam, és nem az apámnak az étterme, ahol fizetést nem kaptam, hanem mondjuk a márka meggyet ingyen íhattam meg, de ahol fizetést kaptam, az a Matróz vendéglő volt Siófokon.
Uh-huh. Hogy jött az étteremnyitás az életed?
Hát ez 1992-ben, tehát most már idén a 33. év krisztusi korba lépünk így az étteremmel, akkor 23 éves voltam, és adódott a lehetőség, hogy szerettem volna valamit önállóan csinálni, és megkerestem a helyi áfészt, hogy én ezt kibérelném, ezt az éttermet hosszú távra, és szeretnék akkor ebből csinálni egy igazi jó kis vendéglőt. És innen indult az egész, kalandos volt az egész, mert én csak hosszú távon tudok gondolkodni, mindenbe úgy fogok bele, hogy hosszú távra tervezek, és amikor mondtam az áfésznak, hogy hány évre adják, akkor mondták, hogy hát erre még nem volt példa, mert ők maximum 3-5 évre tudnak bérbe adni. Én egy ilyen üzletet, én megmondtam rögtön az elején, de hát, hogy én 25 évre szeretném. És akkor csak így néztek. Na de lényeg az, hogy ha annyira nem is, de aztán hosszabb távra bérbe adták, közben 97-ben adódott a lehetőség, hogy meg is tudtam vásárolni az áfésztól, tehát 1997 óta a saját tulajdon, és az úgy berobbantotta a további fejlesztéseket, és azóta csak fejlesztünk, és megyünk előre, és már eljutottunk oda, hogy egy picit már úgy körbeért ugye az, amit igazán szerettem volna, mert vagyunk egyrészt egy igazi vendéglő, ami egész évben nyitva tart, aztán mellé megépítettük a szállodánkat, ami szintén egész évben nyitva van, a szállodába építettünk egy séfszobát, kis delikátezboltot, a séfszoba az a nagy gasztronómi kalandozásokról szól, hogy ott egy picit magasabb színvonalon és kifinomultabban mutassuk be, amit vallunk mi a balatoni alapanyagokról, a balatoni italokról, az ételborpárosításokról, vagy egyáltalán közösségi étkezésről.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy az ikonikus kis tücsökről beszélgetünk, hogy mi a kis tücsöknek a különleges varázsa. Ugye a kis tücsök az fogalom, nem csak a balatoni, hanem a magyar gasztronómia világában is. Miben más, miben több, miben sajátosan a tiéd vagy a tiétek ez az üzlet?
Én szerintem elsők között voltunk, akik felvállaltuk azt, hogy egész évben nyitva legyünk. Tehát 92-ben én novemberben nyitottam, amikor mindenki azt mondta, hogy elment az eszét, miért pont novemberben? Hát nyára minden tartalékpénzed elmegy, és már nyára meg sem fogod érni az első nyarat.
Bocsánat, hogy beleszólok, de csak hogy a kedves hallgatók, illetve a nézők tudják, hogy ez mit jelent 92. novemberében éttermet nyitni. Ugye az egykor szebb napokat megért 80-as évekbeli balatoni turizmus a rendszerváltozás után omlott össze. A mélypont az 92-93 volt, soha olyan kevés vendég, soha akkor a gazdasági baj nem volt a Balatonon, mint 92-93-ban. Ez elég ambiciózus.
Én pedig azt mondtam, hogy én azért szeretnék megnyitni novemberben, hogy mire a vendégek már igazán elkezdenek jönni mondjuk május-júniusban, addigra összeszokjon a csapat, ismerjenek mindent, tudják, hogy mit szeretnék elérni, és most már mondhatom így 33 év után, hogy bejött ez annyira, hogy amikor a szállodánkat megnyitottuk vadonatúj beruházásba, azt pedig október végén nyitottuk, éppen azért megint, hogy nyára már minden összeálljon.
Hát ez a féle kabala, ez az őszi nyitás, valljuk be. Egyébként képzeld el, hogy én mikor először jártam nálatok, bevallom őszintén pont emiatt, egy kicsit, ez a 90-es évek közepén volt, mert akkor már azért így lehetett hallani, olvasni rólatok, és én is így ősszel valahonnan jöttünk haza, és láttam, hogy ki van írva egy kis tücsök, és akkor mondtam, hogy hú, hát ez mondom elég kockázatos lehet, hogy mondom ősszel nyitva van, ez valamilyen november környéki volt, de mondom, annyira dicsérik, megnézzük. Na hát aztán, és ezt most tényleg nem azért mondom, mert hogy te ülsz velem szembe, de hogy egy óriási meglepetés volt, hogy nézzenek oda november közepén egy hétköznapon is milyen klasszot lehet enni Balaton szemesen.
És aminek nagyon-nagyon örülök, hogy kialakult mi nekünk az a vendégkör, akik egész évben jönnek hozzánk. Sőt, vannak olyanok, akik például azt mondják, hogy azért nem jönnek nyáron, mert nyáron egyébként rengeteg olyan programra el tudnak menni, ami vonz őket, és a jó időhöz köti őket, minden, de tudják azt, hogy ősszel, téren, tavasszal mi mindig megtalálhatók vagyunk, és Péter kérdezte, hogy mi a kis tücsöknek a titka, szerintem a megbízhatóság, a kiszámítás az egyik, hogy mi mindig ott vagyunk.
Tehát de volt valaha döccenő a 33 évben az egész éves nyitvatartásban?
Biztos a Covidot fogja mondani.
Nem. Folyamatosan, tehát azért azt tudni kell, hogy a tél az nem arról szól, hogy visszük haza pénzt, hanem inkább az, hogy mennyit viszünk vissza a nyáron megkeresett pénzből, és ez még 33 év után is így van. Viszont költséggel az is jár azért, hogyha az ember bezár, és akkor én itt mérlegelni szoktam, hogy az mennyi költség, amikor bezárunk, meg mondjuk mennyi, hogyha nyitott tartunk, de így akkor a csapatunk az egészébe tud dolgozni. Aztán, amit te mondtál például, ez nagyon-nagyon fontos, hogy lehet, hogy nagyon sokan ősszel meg télen fedeznek fel minket, és utána lesznek törzsvendégek. Tehát a vendégkör kialakításának egy nagyon fontos időpontja ez a téli vagy koratavaszi, késősz időszak, amikor olyanok is eljönnek, akik esetleg nyáron nem térnek.
Hogy ilyen magasra tetted a mércét? A másik, ami engem meglepett nálatok, az volt az a magas színvonalú vendéglátás. Azt hittem, eszem egy jó pörköltet galuskával, és aladjunk tovább az úton hazafelé. Ehhez képest nem itt várná a fine diningot, és nem a 90-es évek közepén várná a fine diningot az ember.
A kis tücsök egyébként nem fine dining. Ha mondjuk a séfszobát nézzük, az mondjuk közelít hozzá, de mondjuk az étterem az nem. És nem a pörköltel galuskával, meg nem a rántott van a gond, hanem az, hogy az milyen alapanyagból, hogyan készül, mennyire frissen készül el, és hogy adjuk a vendégnek, tehát annak nagyon nagy szerepe van. Hát a vasárnapi rántott húsnál jobb egyébként, azt nehezen lehet bármi mással überelni. Ott már csak az a kérdés, hogy az a rántott hús az rántott csirke legyen, vagy rántott borjú, vagy akár rántott sertés, tehát nem ezen van a hangsúly. Az, hogy miért tettük ilyen magasra a lécet, én szerintem ez a saját igényszint, hogy hol érzem ilyen jól magam, hogy milyen szintű vendéglátást szeretek. És én nagyon szerencsés vagyok, mert a nagymamám nagyon-nagyon magasra tette a mércét, akinek nagy állattartása volt, tehát többféle szárnyas tartott, kacsái, libái voltak, aztán nagyon nagy gyümölcsöse, zöldségkertje, mi tényleg mindig azt tettük, aminek a szezonja volt, vagy pedig, amit nyáron elrakott télire, a házi kompótot, a házi savanyúságot, ezek voltak, és azokat az állatokat tettük, ami a saját udvarán ott kapirgált és ott szaladgáltak. És én annyira hozzászoktam ehhez, hogy nagyon jó házi koszton nőttem föl, nagyon-nagyon frissen voltak elkészítve az ételek, olyan szívvel, lélekkel, ahogy egy nagymama vagy egy anya, egy szülő tudja ezt elkészíteni, és azt mondta, hogy ennél azért nem szeretném alább adni.
Ez most is így van?
Ez most is így
mondtad
van.
Mondtad az előbb, hogy 33. éve működtök. Bocsánat, nem udvariatlanságnak szánom a kérdést, hogy meddig fogod ezt csinálni, és utána mi jön? Generációváltás, utánpótlás, üzletmenet folyamatossága, ezt hogy kell elképzelni?
Hát én azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk elmenjek nyugdíjba. Tehát, hogy azt mondom, hogy na, akkor holnaptól nyugdíjas vagyok, és akkor be sem teszem a lábam a kis tücsökbe.
És a hintaszékbe üldögélve kockás pléddel a térdeden keresztrejtvényt fejtesz.
Nem, tehát tulajdonképpen szerintem minden egyes, az ember életében minden egyes időszakot úgy kell elképzelni, hogy komfortosak legyünk, és úgy kell dolgozni. Tehát tény és való, hogy volt olyan, amikor a kis tücsökben napi 14-15 órát dolgoztam, ma már nem teszem ezt, mert tudom azt, hogy egyrészt nem is bírnám, meg akkor kiégnék.
És akkor kiviszi a boltot, amikor nem te?
Gyakorlatilag a személyzetnek a vezetői részében a családtagjaim vannak, tehát a húgom az a nagyobbik fiával, aki a vendégkapcsolatokért felel, a húgomnak a férje, Jáni Laci főszakácsunk, aki nyitás óta ő a főszakácsunk, és egy nagyon komoly konyhai csapat áll mögötte, de 33 éve ő irányítja a konyhát, ő a konyhának a felelőse, a fiam az, aki a szállodavezetésért felel, és ő egyre inkább most már nem csak a szállodavezetés, hanem az egész céges ügyek, tehát az éttermi, gazdasági dolgok, vagy a marketing dolgok, és a feleségem pedig a hátteret adja a papírmunkában, elszámoltatások, munkaügyi dolgok, és minden ilyesmi. Úgyhogy ez a vezetői tím, az a családtagok, és ehhez jön egy nagyon-nagyon lelkes és nagyon jó csapatunk. Most idén télen is 45-en dolgozunk, ez még nyáron egy picit fölmegy ez a létszám, tehát nem is egy kis létszámmal megyünk, de imádjuk ezt csinálni.
Oké. A kis tücsök az szerintem iskolát teremtett, úgyhogy egy kicsit nyissuk majd a spektrumot a következő részben. Most egy rövid szünetet tartunk, és akkor nézzük utána egy kicsit tágabbra nyitva ezt a spektrumot, hogy hogy áll a balatoni gasztronómia, úgyhogy innen folytatjuk Csapódi Balázzsal, maradjatok velünk.